Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európaiak többsége elégedetlen az Európai Unió fellépésével a migráció és az orosz-ukrán háború kérdésében, írja a Nézőpont Intézet elemzésében, amelyet az Európai Parlament megrendelésére készített Euróbarométer kutatás alapján állított össze. Az európaiak többsége a háborúpárti fősodorral szemben a békét tartja első számú prioritásnak a következő időszakban, összegezték a kutatási eredményeket. Az Euróbarométer eredményei alapján nagy igény mutatkozik arra, hogy fordulat történjen Brüsszelben, emelték ki. Arra a kérdésre, hogy mennyire elégedettek vagy elégedetlenek az EU válságkezelésével különböző területeken, szinte minden ügynél a többség elégedetlenségének adott hangot, írják. A polgárok 71%-a elégedetlen a migráció, 58%-a pedig az orosz-ukrán háború kezelésével, emelték ki. Fontos, hogy olyan emberek kerüljenek többségbe június 9-én az európai parlamenti választásokon, akik a józanész alapján pragmatikus döntéseket hoznak, mondta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség európai parlamenti képviselőjelöltje. Vince Lóránt elmondta, hogy az erdélyi magyarok olyan Európai Uniót szeretnének, amilyenek ők maguk, józanésszel gondolkodó, a hagyományaikból táplálkozó szervezetet. Olyan uniót, amely erősödik és segíteni tudja a felzárkózó régiókat, ilyen Erdély, a Partium, a Székelyföld és a Bánság fogalmazott. Hozzátette, az ott élők arra számítanak, hogy megerősítik az őshonos közösségek támogatását. Azokban az ügyekben, amelyekben az anyaország nem tud segíteni, az Európai Unió segítsen a kisebbségi közösségeknek. Eddig ezt nem tette meg, fűzte hozzá a képviselőjelölt. Emiatt vannak elégedetlenségek az uniós vezetőkkel és döntésekkel kapcsolatban. Erről szól a következő néhány hét, beszéljünk a problémákról, a választáson pedig változtassunk ezeken, jelentette ki. Ahhoz, hogy a magyar kisebbségi szempontokat érvényesíteni lehessen az Európai Parlamentben, szükséges, hogy Erdélyből is legyenek magyarok az uniós testületben, mondta a miniszterelnök helyettes a Romániai Magyar Nyugdíjas Szervezetek 4. fóruma keretében megtartott rendezvényen a Bihar megyei Borsban. Semmilyen Zsolt arról beszélt, hogy fontos választások előtt áll egész Európa, Magyarország és Románia is, a várható magas román részvétel miatt pedig minden magyar szavazat számít. Ha az erdélyi magyarságnak nem sikerül képviselethez jutni az EP-ben, akkor ilyen hatékonysággal senki nem fogja az érdekeinket és az értékeinket védeni, fogalmazott Semmilyen Zsolt. A miniszterelnök helyettes kifejtette, bármi történik az erdélyi magyar érdekeket, a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt mindig képviselni fogja az Európai Parlamentben, de ha nem lennének ott a testületben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői, akkor Erdély ügyében a Magyar Ellenes Románok Egyesüléséért Szövetség képviselőivel szemben csak Magyarországról tudnának felszólalni. Az erős középosztály a jól lét fenntartható fejlődésének alapja, a jól működő társadalom biztosítéka, mondta Budapesten az MBH Makronóm Makroverzum konferencián a gazdaság stratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos. György László szerint a 2010 utáni időszak egyik legjelentősebb eredménye, hogy a középosztály a másfélszeresére nőtt, miközben a nyugati országokban inkább zsugorodik. A nemzetközi szinten is jelentős magyarországi eredményeket a munka és tudás alapú társadalom erősítésével, valamint pénzügyi fenntarthatósággal magyarázta, hozzátéve, hogy a kedvező folyamatokat a Makronóm Intézet harmonikus növekedési indexe is megerősíti. Sport. Golovin Vlagyimir szerint kommunikációban, felelősségvállalásban, munkamorálban, dinamikában, motiváltságban, céltudatosságban és az önbizalom terén is nagyon sokat fejlődtek az olimpiai kvótás magyar női kézilabda válogatott játékosai az elmúlt években. A 2021 nyarán kinevezett szakvezető elmondta, amikor elvállalta a munkát, a keretnek csaknem 80%-át ismerte, hiszen dolgoztak együtt valamelyik klubcsapatnál vagy az utánpótlás válogatottban. Azt gondoltam, egyszerűbb lesz a feladat, de még azok is, akik 2018-ban junior világbajnokok voltak, felnőttként teljesen másképpen működtek. Már nem azok a lányok voltak, akik mindent első szóra elfogadnak. Egy kicsit más volt már a légkör, és voltak nehézségek a sérülések miatt is, fogalmazott Golovin Vlagyimir, szövetségi kapitány. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd nyugat felől vékonyodik, szakadozik a felhőzet. Szorványosan előfordul eső, zápor, néhol zivatar. Délután a Dunántúlon 9-13, máshol 13-17 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 2 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Anzelm, püspök és egyházdoktor. Nehéz időkben az Úristen mindig támaszt egyházának férfiakat, akik koruknak irányítói és a késői utódok számára is vezérek és segítők. Szent Anzelm Szent Benedeknek egy csöndes kolostorából lépett Anglia prímási székére és korának leghevesebb harcai közé. Életútja ez volt. Született 1033-ban Piemont tartománynak Aosta városában. Atya lombardiai nemes volt, anyja igen gondosan nevelte, de korán meghalt. Az élénk szellemű ifjú most világias életre adta magát, meghasonlott atyával, bebarangolta egész Burgundiát, végre kikötött Normandiában, egy bencés kolostorban. Itt annyira kivált a tudományban és a szerzetesi erényekben, hogy már 3 évre rá kolostorának priorja lett. Fiatalsága kihívta az idősebbek irítségét, a fiatalabbak ellenkezését. Mindkettőt legyőzte szelídsége, alázata és önfeláldozása. Anzelm természettől visszavonultságra és elmélkedő, gondolkodó életre hajlott. Hisz a legélesebb elmélyű hittudósok egyike, aki a legnehezebb kérdéseket is olyan alaposan és olyan mélységgel tárgyalta, hogy ma is a hittudomány és a bölcselet elsőrendű csillagai között ragyog. Amiért is 11. Kelemen pápa őt 1720-ban egyházdoktorrá tette. A legteljesebb odaadással végezte elöljárói teendőit. Igen szigorúan osztotta be idejét. Nappal tanította kolostora fiatal tagjait, intézte a kormányzat, felügyelet dolgait, fogadta a tanácskérők seregét, éjszaka pedig imádkozott, tanult és írta híres könyveit. Éjfél után dőlt rövid álomra, a matutinum zsolozsmája után. Sokszor azonban ott érte a hajnal. Mindenkinek mindene tudott lenni. Különös varázsa volt nagyra törő, nemes lelkű ifjakra. Elöljárósága alatt legalább 180-an kopogtattak a kolostor kapuján fölvételért. Anzelm szeretettel fogadta őket, nagy türelemmel és értéssel oktatta és vezette őket. Úgyhogy Beckből új egészséges szent szellem indult ki, mint régebben Klünből. Nagy elfoglaltsága mellett óriási önfeláldozással talált időt és erőt a betegek különös gondozására. Életírója azt mondja róla, Anzelm az egészségeseknek atyuk volt, a betegeknek anyjuk, illetőleg helyesebben egészségeseknek és betegeknek atyuk és anyjuk volt egyben. Föltűnő, hogy ez a könyvbújó és könyvíró férfiú mennyire ismerte az embereket és az életet, s milyen bölcs tanácsokat és eligazításokat tudott adni nehéz esetekben. Ennek csak az a magyarázata, hogy állandóan merített a bölcsesség ősforrásából, s lángoló imádságban tisztán tartotta lelke szemét a szenvedélyek homályosító füstjétől. Ezért messze földről fölkeresték tanácskérők, sőt pápák és püspökök, fejedelmek és országnagyok ostromolták leveleikkel és követeikkel. Ez a gondja csak nőtt, amikor 1078-ban kolostorának apátja lett. Szentségének, tudományának és bölcsességének híre már akkor az egész világot bejárta. Apáti kötelessége Anzelmet nem egyszer Angliába szólította, amely akkoriban Normandiával közös fő alatt volt. hisz 1066-ban normandiai Vilmos meghódította Angliát. Egy ilyen útja alkalmával az angol király, II. Vilmos betegágyához kívánta a szent férfiút, és utána nem tágított, míg el nem fogadta a canterbury érsekséget. Anselm számára most küzdelmekkel és szenvedésekkel teljes idő kezdődött. II. Vilmos ünnepélyes ígéretei ellenére folyton sértette az egyház jogait és érdekeit, nevezetesen kénye kedve szerint pénzért osztogatta az egyházi állásokat. Ezt simóniának nevezzük. És teljesen úgy tekintette a püspököket és apátokat, mint világi országnagyokat, úgyis iktatta be őket méltóságukba, jól lehet, épp abban az időben 7. Gergely pápa ezt igen határozottan megtiltotta. Anselm félelem nélkül szembeszállt a királlyal, és szorongásában Vilmos ellenzése dacára Rómába indult, hogy a pápa tanácsát és segítségét kérje. Abban az időben az utazás nem volt könnyű dolog. Anselmre is rálesett egy rablólovag a csatlósaival. Azonban Anselm látása olyan hatással volt rá, hogy megvallotta társainak, úgy voltam előtte, mintha nem ember, hanem angyal nézne rám, s ahelyett, hogy kincseit követeltem volna, áldását kértem. Anselmnek már külseje is hatással volt másokra, az ismeretlen idegenre, Rómában meg csak úgy hívták, a szent férfiú. Rómában a pápa jóváhagyta minden tettét és intézkedését, király azonban száműzte, s így körülbelül 3 évig időzött Rómában, majd Franciaországban. A nagy harcot maga az Úristen intézte el. II. Vilmos egy nap vadászatra indult, este halva találták nyíllal a mellében. Utóda első Henrik visszahívta Anselmet, megígért minden jót, de csak hamar bátyja útjára tért, s kezdte lábbal tiporni az egyház jogait. Anselm megőrizte a király iránti hűségét, de tapottat sem engedett meggyőződéséből. Így nyilatkozott, nem félek én a szenvedéstől, sem a haláltól, hanem igen, félek a bűntől és az egyház meggyalázásától. Megint Rómában a pápánál keresett és talált támaszt. Henrik elkobozta javait. 1,5 évet töltött Anselm most Lyonban. A király Jámbor húga azonban Henriket lassan, jobb belátásra bírta. Egyesség jött létre, mely az egyház függetlenségét is biztosította, és a király jogos érdekeit is óvta, mert azután a pápa is jóváhagyott. Anselm a nép határtalan lelkesedése között foglalta el újra érseki székét. Most már zavartalanul élhetett hivatásának, s a király ettől az időtől kezdve annyira megbecsülte, hogy távol létében megtette birodalma kormányzójának. Ő pedig felhasználta ezt a bizalmat, papságnál és hívőknél helyreállította a vallási fegyelmet és buzgalmat, érvényt szerzett az egyház törvényeinek. A szerzetes élet szigorát érsekkorában is megtartva teste megtört és elgyengült. A királyokkal folytatott sok harc felőrölte. 76 éves korában halt meg, 1109-ben, nagy héten, a passió olvasása közben. 1163-ban Beket Szent Tamás érsek volt szenté avatásának beindítója, de az ő száműzetése után az ügy feledésbe merült. 1494-ben emelték oltárra. 1720-ban pedig 11. Kelemen pápa egyházdoktorrá avatta. Istenünk, te Szent Anselm püspöknek megadtad kegyelmedet, hogy kutassa és tanítsa bölcsességed magasztos titkait. Erősítsd lelkünkben a hit kegyelmét, hogy szívbeli örömet találjunk abban, amit hinnünk adtál, Krisztus a mi urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, Te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A nap verse.
Csanád Béla, fák. Ez a mi vágyunk, így belenőni a tájba ilyen magától értetődő egyszerűséggel, mint a fák. Belegyökerezni a földbe, átalakítani minden mérgét és édességét, élni belőle, de mindig másnak lenni, mindig magasabbra törni, mint a fák. Ez a mi vágyunk, így belenőni az égbe, mint az ágak, ilyen természetesen, egyszerűen.
Csanád Béla Fák című versét Albu Erzsébet mondta el. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a Katolikus Sajtóban, de közölte őket a Kortárs és az Újírás is. Műfordítói munkássága is jelentős, a középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt. De ő fordította magyarra a modern szerzők közül Thomas Emerton, Rilke és Hesse munkáit is. Egyik legkiemelkedőbb egyénisége a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek, s műveiben is fáradhatatlan munkása, megalkuvást nem ismerő képviselője a keresztény nemzeti értékeknek. 1990-ben hunyt el.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Hajai László. Pénteki adásunk témái: Ferenc pápa a békeiskola olasz nemzeti hálózatához. Legyetek a jövő felelősségteljes szereplői. A pápa a sarutlan kármelita nővérekhez. Hozzatok merész döntéseket az evangélium alapján, és ne emberi számítások révén. A kanadai Quebec püspökeinek felhívása. A keresztények válaszoljanak az éhezők szavára. Ferenc pápa békeiskola nemzeti hálózatához. Legyetek a jövő felelősség teljes főszereplői.
Noi siamo l'orchestra della pace e crediamo che tutti possano vivere in una stanza.
Április 19-én pénteken délelőtt a Szentatya a 6. Pál aulában találkozott a békeiskola olasz nemzeti hálózatának tanáraival és diákjaival. A nagy aulát megtöltő 6000 tanárhoz és diákhoz intézett beszédében Ferenc pápa jövő iránti felelősségre buzdította őket, elkötelezetten és közösségi munka révén váljanak ne csak saját sorsuk építőivé, hanem együtt vessék el a mában a béke magvait, amelyek biztosítják majd a holnap békéjét.
Voglio prima di tutto ringraziarvi.
A Szentatya mindenek előtt köszönetet mondott a békeiskola ötleteiért, kezdeményezéseiért, képzéseiért, amelynek célja egy új világkép előmozdítása. Megköszönte tovább a lelkesedésüket, amellyel a szép és a jó céljainak elérésére törekednek a világ mai drámai helyzetében, ahol igazságtalanság és erőszak torzítja el az emberi méltóságot. Köszönet azért is, hogy szenvedéllyel és nagylelkűséggel elkötelezik magukat a jövő építkezési területein, legyőzve a kísértést, hogy csak a mára összpontosítsanak, ami azzal járott, hogy elveszítik a nagy álmok képességét. A pápa nyomatékkal szögezte le, hogy ma minden eddigénél nagyobb szükség van arra, hogy felelősséggel éljünk, tágítsuk ki látókörünket, előre tekintsünk, és hogy napról napra elvessük a béke magvait, amelyek holnap kicsirázhatnak és gyümölcsöt hozhatnak. Jövő szeptemberben New Yorkban tartják a jövőről szóló csúcstalálkozót,
Il Summit del Futuro,
amelyet az ENSZ hívott össze, hogy szembenézzen a mostani történelmi pillanat nagy globális kihívásaival, és aláírja a jövőről szóló paktumot, és még egy nyilatkozatot a jövő nemzedékeiről. Ez egy fontos esemény, húzta alá pápa, amihez szükséges a hálózat tagjainak a hozzájárulása, hogy az elhatározások ne maradjanak csak papíron, hanem konkréttá váljanak, és megvalósuljanak a változtatás tettein keresztül. A béke iskolájának tagjai a szívükben hordoznak egy nagyszerű álmot, amely így hangzik: alakítsuk át a jövőt.
Per la pace con la cura.
A békéért gondoskodással. Ferenc pápa ennek kapcsán elmondta azt, amiben erősen hisz. Ti arra vagytok hivatva, hogy a jövő főszereplői legyetek, ne pedig annak pusztán csak szemlélői. Ennek a világcsúcsnak az összehívása valójában arra emlékeztet, hogy mindnyájunk feladata egy jobb jövő építése, és hogy azt főként közösen kell felépítenünk. Az eljövendő világgal és a problémái megoldásával kapcsolatos aggodalmainkat nem ruházhatjuk át azokra az illetékes intézményekre, amelyek sajátos társadalmi és politikai felelősséget hordoznak. Jól lehet, ez a kihívások speciális hozzáértés igényelnek, mégis szorosan érintenek bennünket, mindnyájunk életét és mindenkitől aktív részvételt, személyes elkötelezettséget követelnek meg. A mai globalizált világban, ahol mindannyian egymásra vagyunk utalva, nem maradhatunk egyedül, csak a saját kertünkkel foglalkozva, hanem hálózatba kell bekapcsolódni, és ott egymást erősítve és harmóniában kell dolgozni. Ez azt jelenti, hogy az éntől a mi felé haladunk, így nem a magam javára dolgozom, hanem a közjóért, mindenki javára.
Noi lavoriamo per il bene comune.
Sürgette a pápa. A mai kihívások és főként azok a kockázatok, amelyek sötét felhőkként gyülekeznek felettünk, ugyanis a jövőnket veszélyeztetik, és épp úgy globálissá váltak. Mindnyájunkat érintenek, kérdőre vonják az egész emberi közösséget, bátorságot és egy közös álom kreativitását igénylik, hogy együtt nézzünk szembe a földünkön átélt környezeti, gazdasági, politikai és társadalmi valósággal. A pápa szerint egy olyan államról van szó, amely megköveteli, hogy éberek legyünk és ne aludjunk el.
Essere svegli e non addormentati.
A megoldást a munka jelenti, nem pedig az alavást, sem a sétrafikálás vagy a pamlagon heverészés. Ellenben jól kell használni az informatikai eszközöket, ne vesszünk el a közösségi médiában, és a pápa nyomatékkal hangsúlyozta, hogy ezt a fajta álmot imádsággal kísérve valósítsák meg, vagyis együtt Istennel, ne csak saját erőből. Ferenc pápa ezután két kulcsot ajánlott a diákok és tanárok teendőinek középpontjába, amelyek a béke és a gondoskodás. Ezek összetartoznak, hiszen a béke nem csak a fegyverek csendjét jelenti, hogy nincs háború, hanem a jó akarat, a bizalom és a szeretet légkörét, amely a gondoskodás kapcsolataira épülő társadalomban érlelődik, amelyben az individualizmus, a figyelmetlenség és a közömbösség átadja helyét a másokra való odafigyelés és meghallgatás képességének, amely begyógyítja mások sebeit, hogy az az együttérzés és a gyógyulás eszköze legyen mindenki számára. Ezzel a gondoskodásra fordult Jézus az emberek, köztük főként a legsérülékenyebbek felé, amiről az evangélium oly gyakran szól nekünk. A kölcsönös gondoskodásból egy befogadó társadalom születik, amely békén és párbeszéden alapul.
Fondata sulla pace sul dialogo.
Ferenc pápa ezekben a háborús időkben arra kérte a béke iskola tagjait, hogy legyenek a béke megteremtői egy olyan társadalomban, amely még mindig a leselejtezés kultúrájának a fogja. Legyenek a befogadás főszereplői, legyenek a jövő építői a globális válságok által átszőtt világban, hogy közös otthonunk a testvériség, a szolidaritás és a béke helyévé váljon. Végül a Szent Atya azt kérte tőlük, hogy szenvedéllyel ápolják álmukat, szálljanak szembe az engem nem érdekel vélemény hanyag nemtörődönségével, és járjanak el a majd én gondoskodom, a szívembe veszem lelkület jegyében. Igenis törődjenek a föld és az embertársak sorsával, gondoskodjanak az előttük megnyíló jövőről, hogy az valóban olyan legyen, amilyennek Isten megálmodta mindenki számára.
Perché possa essere davvero come Dio lo sogna per tutti.
Békés és szépséges jövő az egész emberiség számára. Zárta a béke iskola orosz nemzeti hálózatának tanáraihoz és diákjai az intézet beszédét Ferenc pápa.
Ferenc pápa a sarutlan kármelitákhoz. Evangéliumi reménnyel szabadon hagyatkozzatok Istenre. Rendi szabályzatok revíziója miatt gyűltek össze Rómában a sarutlan kármelita nővérek, akiket audiencián fogadott csütörtökön a pápa. Spanyol nyelvű beszédében arra biztatta őket, hogy a múlt örökségéből merítve bátran keressenek új utakat, nyelvezetet az evangélium örömteli megélésére, az Istentől kapott szeretet tanúiként. Fontos találkozónak nevezte a pápa a rendi szabályzat átalakítási munkáit, mivel az nem csupán emberi igényeket követ és a közösség élet elvárásait, a lélek ideje ez, mely alkalom az imádságra és a megkülönböztetésre.
Convocación de oración y discernimiento.
Feladatuk, hogy belül nyitottan maradva a Szentlélek sugallataira, új nyelvezeteket, új utakat és eszközöket találjanak a szemlélődő élet fellendítésére, ami a Kármel karizmájaként a hivatásuk. Őrizzék meg ezt a karizmát, és vonzanak magukhoz általa sok szívet, Isten dicsőségére és az egyház javára. A rendi szabályzat felülvizsgálata éppen ezt jelenti. Összegyűjteni a múlt emlékezetét, amit nem szabad megtagadni, azért, hogy a jövő elé nézzünk, állapította meg Ferenc pápa, majd így folytatta. Kedves nővérek, ti azt tanítjátok nekem, hogy a szemlélődő hivatás nem a hamu őrzését hozza magával, hanem táplálja a tüzet, hogy mindig új módon izzon, melegítse az egyházat és a világot. Ezért történelmetek emlékezete és mindaz, ami az évek során megérlelődött az alkotmányban, olyan kincs, amelynek mindig nyitva kell maradnia a Szentlélek sugallatai előtt, az evangélium örök újdonsága előtt, az Úr jelei előtt, melyeket az élet és a történelem kihívásain keresztül ajándékoz nekünk. Így lehet megőrizni a karizmát, mindig meghallgatva azt, amit az Úr vár tőlünk. Ez általában véve igaz a megszentelt élet intézményeire, de a klauzúrás szerzetesnők ezt sajátos módon tapasztalják meg, mert teljesen megélik a feszültséget a világtól való elszakadás és az abban való megmerítkezés között. Ti nem menekültök egy benső spirituális vigaszba, vagy a valóságból kiszakadt imába. Éppen ellenkezőleg, olyan útat tiétek, amelyben hagyjátok, hogy magával ragadjon benneteket Krisztus szeretete, egészen egyesülve vele, hogy ez a szeretet átjárja egész létezésüket, és minden gesztusban és hétköznapi cselekvésben kifejeződjön.
El dinamismo de la contemplación.
A szemlélődés dinamizmusa ezért mindig a szeretet lendülete, egy létra, ami Istenhez emel minket. Nem azért, hogy elszakítson a földtől, hanem hogy mélységeiben megéljük azt, tanúskodva a kapott szeretetről. Avilai Szent Teréz tudásával és buzgó hitével ezt tanítja meg nekik. Ő meg volt győződve arról, hogy a misztikus és belső egyesülés, amellyel Isten a lelket magához köti, mint egy lepecsételve szeretetével, áthatja és átalakítja az egész életet, anélkül, hogy elszakítana a hétköznapi elfoglaltságoktól, vagy a lélek dolgaiba való menekülést sugalná. Szent Teréz szükségesnek tartja, hogy időt szenteljenek a csöndnek és az imának, de ugyanakkor ezt az apostolkodás és minden olyan hétköznapi feladat forrásának kell tekinteni, melyet az Úr kér tőlünk az egyház szolgálatában. Így módon nem áll fenn a veszély, hogy a szemlélődő élet egy zárt, spirituális rendszerré korlátozódik.
No corre el riesgo de reducirse a una forma de inercia espiritual.
Amely elvon minket a hétköznapi élet gondjaitól, hanem belső világosságot ad a megkülönböztetéshez. A világosság pedig a remény az evangéliumban. Ez a remény más, mint az emberi számításokon alapuló illúziók. Azt jelenti, hogy Istenre hagyatkozunk. Megtanuljuk olvasni azokat a jeleket, amiket ajándékoz nekünk, hogy döntéseket hozzunk a jövőre, akár vakmerő és kockázatos lépéseket is vállalva, még ha az adott pillanatban nem is tudjuk, milyen cél felé visz minket. Mindenek fölött pedig azt jelenti, hogy nem csak a védekező emberi stratégiákra bízzuk magunkat, amikor például azon kell gondolkodni, hogy egy kolostort megmentsünk vagy hagyjunk, vagy a közösség élet formáiról, a hivatásokról van szó. A védekező stratégiák a múltba való nosztalgikus visszatérés gyümölcsei, ez pedig nem működik. Az evangéliumi remény egészen más irányba visz minket. Megadja az eddig megélt történelem örömét, ugyanakkor képessé tesz arra, hogy előre tekintsünk. Kedves nővérek, tekintsetek előre az evangéliumi reménnyel, sarutlanul, vagyis az Istenre való hagyatkozás szabadságával. Az Úr jelenlétében való teljes elmerülés adja meg mindig a testvériség és a kölcsönös szeretet örömét. Biztatta végül a sarutlan kármelita nővéreket Ferenc pápa.
A quebeci püspökök felhívása. A keresztények válaszoljanak az éhezők szavára. A quebeci főpásztorok arra szólítják fel a keresztény közösségeket, hogy válaszoljanak az éhezők hívására, hogy mindenkinek legyen elegendő ennivalója. A quebeci püspökök arra buzdítják a keresztény közösségeket és az egyes keresztényeket, hogy fordítsanak figyelmet a quebeci élelmiszerválságra. Arra hívják őket, hogy elemezzék a helyzetet az evangélium fényében, és tegyenek megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy mindenkinek legyen elegendő ennivalója. A püspökök megjegyzik, hogy 2023-ban Quebec tartomány lakosságának 10%-a vette igénybe a quebeci élelmiszerbank hálózatot, ami 2022-höz képest 30%-os, 2019-hez képest pedig 73%-os növekedést jelent. Az érintett 872 ezer ember 37%-a egyedülálló felnőtt, 45%-a gyermekes család. Ugyanakkor a segélyszervezetek 71%-a kifogyott a szokásos forrásokból beszerzett élelmiszerekből. Rámutatnak továbbá, hogy az élelmiszerválság újabb szenvedéssel tetézi azoknak az embereknek az életét, akik már lakhatási és inflációs válsággal is küzdenek. Érzékeljük ezt a szenvedést magunk körül? Kérdezik a püspökök. Érzékenyek vagyunk rá? A püspökök megismétlik felhívásukat, hogy küzdjünk az élelmiszer ellátás bizonytalansága ellen az emberek méltóságának tiszteletben tartásával, akiknek egészséges élelmiszerre van szükségük megfizethető áron. A főpásztorok Szent József ünnepének és a munkavilágnapjának május 1-jei ünnepe előtt kiadott közleményükben ugyanakkor rávilágítanak arra, hogy sok esetben a munka nem elegendő az embernek önmaga és családja élelmezéséhez. A Bilan Fem 2023-as jelentése szerint 102%-kal nőtt az élelmiszer segélyre szoruló munkavállalók száma 2019 és 2023 között. A püspökök utalnak például a szülőkre, különösen az anyákra, akik nehezen tudják biztosítani gyermekeik táplálkozási szükségleteit, mert túl alacsony a jövedelmük, és túlzottan magas bérleti díjat kell fizetniük. Ez a helyzet negatív következmények láncolatát idézi elő, beleértve az iskolai lemorzsolódás és az egészségügyi problémák fokozott kockázatát, valamint a szorongást, a stresszt, sőt a szégyent is a családjuk élelmezéséért felelős személyek számára. És ne feledkezzünk meg az őslakos közösségekről sem, amelyek számára a földrajzi távolság, valamint a vadász és halászterületek bányászattal és fakitermeléssel történő elpusztítása tovább fokozza az élelmiszerár infláció hatását. A jelenlegi élelmiszerválságot látva, írják a püspökök, keresztény közösségeinknek, amelyek már elkötelezték magukat a kiszolgáltatottak megsegítése mellett, válaszoljanak az éhezők szavára, mert ezáltal az igazságosságért cselekszünk, ahogyan Jézus Krisztus tanította nekünk, az igazságosság iránti elkötelezettség nagy bibliai hagyományával összhangban. Annak biztosítása érdekében, hogy mindenkinek legyen elegendő ennivalója, vagy legalább tegyen e cél érdekében, a püspökök felkérik a keresztényeket, hogy vegyék számba a rendelkezésre álló erőforrásokat, majd szervezzék meg az erőforrások igazságos újraelosztását, vagyis az osztozást, amelyet a szeretet és az irgalom Istene ihletett és vezet, aki egyetemes célt adott a javaknak, és akinek elhozzuk azt a keveset, amink van. A társadalom többi tagjával együttműködve és Jézus Krisztusba vetett hitünk nevében életben tartjuk az igazságos társadalom reményét, zárják nyilatkozatukat a kanadai Quebec tartomány püspökei.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották. Despair, though many have
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!